Ez a könyv ugye két cserúcsóval fog beszélni, két megközelítési irány ötvözésére épül. Ugye az orosz formalisták regényelemzési technikáját ötvözi, a korai Lukács történetfilozófiai regényelméletével. Tehát egy filozófikus és egy struktúravizsgáló módszert egyszerre alkalmaz. Nem ötvöz, és nem kiegészít egymással, amit erről beszélni szeretnék, hanem a kettő feszültségében értelmezi a művet. Na most én azt mondom, hogy ez a program, amit én most egy kicsit mozgatással úgynevezek, a strukturalizmus és hermeneutika ötvözése, azon nagyon vitatkozni lehetne, de erről beszélni külön, hogy mennyiben hermeneutikai mű, nyilván nem teljesen a Lukács korai regényelmére, az 1914-es regényelmére, de bizonyos szempontból a filozófikusságában, bizonyos történeti filozófiai aspektusok figyelembevételével nyilvánvalóan több köze van a hermeneutikához, mint az orosz formalizmusnak. Éppen ezért egy később hivatba jött szerzőtől szeretnék idézni, Porikertől, a struktúra és hermeneutika című tanulmányából, ami a interpretáció konfliktusa című kötetében jelent meg, és most a magyarul is olvasható. Arról beszél, hogy miért szükséges a hermeneutikai és a strukturalista módszer egymással való valamifajta házasítása. Ami ugye, ahogy a házasságban sem, nem jelenti azt, hogy az egyiket vagy a másikat meg kell szüntetni és fel kell oldani a másikban. Tehát, hogy a strukturalizmus marad, az orosz formalizmus marad, a hermeneutika vagy a történeti filozófiai regényelmélet marad, nem valami hülyeségnek keveredik előle, hanem a kettő együtt szüli a regényelemzés gyermekét Malassánnál és Likör elemzéseiben is, például a Likör Proust elemzésében, vagy mármint az elemző Malon elemzésében, vagy Likör Varázsi elemzésében. Tehát egyszerűen olyan idézeteket szeretnék olvasni ebből a struktúra és hermeneutika című Porikör tanulmányból, amelyeket a módszertani meggondolása, hogy szerintem Valassa is alkalmazta, no, akkor még nem ismerkedik az egyik, és nagyon jól ismert. Ennyi. Tehát ezzel szeretnék rávezetni, hogy mi az, ami például ma is aktuális, mert szerintem ezek a megfogalmazások, körnek ezek az igényei, strukturalizmus és hermeneutika összeépítésére, egyik használatára, legalábbis számomra ma is világúak. Tehát néhány mondat a könyvből. Azt mondja, hogy a filozófiai célzatú értelmezésnek a strukturális magyarázathoz való viszonyát most a másik oldalról kell megvizsgálni. Szeretném tenni, hogy Likör is tágabban szól, nem hermeneutikának nevezi, hanem filozófiai célú értelmezésnek. És ez azért más szempontból igaz, tehát arra a Lukács műre, amelyből az orosz formalisták szerint kívül Valassa Péter a Flaubert elemzésében merít. Tehát a filozófiai célzatú értelmezésnek a struktúra és magyarázathoz való viszonyát most a másik oldalról kell megvizsgálnunk. Már kezdetben kifejeztem, hogy az utóbbi, mármint a struktúra és vizsgálódás, ma szükségszerű kerülő. A tudományos objektivitás szakasza a jelentés megragadásának útján. Ugye Likör azt állítja, hogy a jelentés megragadásához kell egy olyan szakaszt, tudományos objektivitás szakaszát beiktatni, ami kerülő a jelentés megragadásának útján. Nem lehetséges a jelentés megragadása, mondhatnám, ezzel szimmetrikus és fordított megfogalmazásban a struktúrák minimális megértése nélkül. Tehát azt állítja Likör, hogy a struktúrák minimális megértése nélkül nem lehetséges a jelentés megragadása nélkül. És a filozófiai célú értelmezésnek is rá kell hagyatkoznia a strukturális magyarázatra. Miért? Itt ad egy választ. Azt mondja, hogy egy elszigetelt szimbólumnak nincs jelentése. Vagy inkább azt mondhatnánk, hogy egy elszigetelt szimbólumnak túlságosan sok jelentése van. Több lényeg a szimbólumnak a poliszémia. A tűz melegít, világít, megtisztít, éget, megnyit, felemész. Épp úgy jelenti a gulyaságot, mint a szemüveget. Csak az egész rendszerében válnak külön a differenciális értékek, szorul gátak közé a poliszémia. Tehát ugye azt mondjuk, hogy a jelentésadás a struktúrális gravitatendékben nem megy, mert a szimbólumok azok poliszémikus jellegűek, és hogyha nem vizsgáljuk, hogy milyen struktúrális rendszer részei, akkor, akkor a poliszémia végtelen jelentés szóródásába kerülünk, ami nem jó. Olvasom tovább. Azt kell mondani, tehát, hogy a szimbolika nem egyes szimbólumokban áll, még kevésbé elvont repertoárjukban. Ez a repertoár mindig túlságosan szegény volna, hiszen mindig ugyanazok a képek térnek vissza, és mindig túlságosan gazdag, hiszen potenciálisan mindegyik az összes többit is jelenti. A szimbolika inkább a szimbólumok közt van, mint viszony, és még egymáshoz való viszonyuk rendszer. A szimbolika és szerkezete sehol sem nyilvánvaló, mint a kereszténységben. Ezt most nem folytatom. A Schumann-hoz való így hangzik, hogy egy gondolatot pontosan kiegészíti korábbi megjegyzéseinket. Nincs struktúrális jelentés, mondottuk, a jelentés átvitel hermeneutikai megjegyzése nélkül, metafora nélkül, transzláció nélkül, anélkül a közvetett jelentésadás nélkül, amely megteremti a szemantikai tartományt, amelynek alapján felismerhetjük a struktúrális homológiát. Másfelől azonban hermeneutikai megértés sincs egy olyan rendszer, rend támasza nélkül, amelyben a szimbolika jelenhet, tehát jelentés képessé, jelentővé válik a szimbolika, az csak a rendszerben van, működő szerint. Önmagukban a szimbólumokat állandóan fenyegeti, hol a képzeletbelibe való belefulás, hol az allegóriára a párologás veszélye. Gazdaságuk, gazdagságuk, burjánzásuk, poliszémiájuk a naiv szimbolistákat féktelensége és tetszerlésre csábítja. A szimbólumok csak is olyan együttesekben szimbolizálnak, amelyeket egymás jelentését korlátozzák és alakítják.